ahol az Isten lelke, ott a szabadság. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Pünkösd második napján, az apostol szavaival, kegyelem nékünk és békesség, Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi urunk Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a frissen tanult 371. számú énekünk első verszakát fennállva. Szeretett gyülekezet, hajtsuk meg most fejünket és álljunk oda alázatos bűnbánó szívvel a mi Teremtő Istenünk elé. Mindenható Istenünk, mennyei Atyánk, eléd állunk most úgy, ahogy vagyunk, ahogyan ide érkeztünk, amilyenek vagyunk mi valójában. Te ismersz minket, talán Te ismersz egyedül minket így, leplezetlenül, ahogy most előtted állunk. Kérünk téged, Atyánk, arra, hogy hadd tudjunk mindent letenni a te lábad elé, hogy ne legyenek olyan elkendőzni, elleplezni vágyott bűneink, olyan életünknek sötétben tartott apró zugai, amelyeket talán emberek előtt nem tudunk felvállalni, de előtted sem merünk. Kérünk téged, Atyánk, hogy adj nekünk ez bátor és őszinte szívet, attól, hogy mindent odahozzunk most eléd. Elszalasztott lehetőségeket, elrontott életutakat, zsákutcákat, ahol falba ütköztünk, kimondott, pusztító, romboló szavakat, vagy éppen ki nem mondott, elmulasztott, építő, szeretetteljes mondatokat, olyan cselekedeteket, amelyekkel egymásnak mérhetetlen károkat okoztunk, vagy éppen saját magunkat pusztítottuk, és olyan cselekedeteket is, amelyeket nem tettünk meg, pedig nagyon is meg kellett volna tenni. Segítő kezeket, simogatásokat, bátorításokat, amelyeket elmulasztottunk megtenni. És Atyánk, eléd hozzuk a mi gondolatainkat is, azokat, amelyekkel folyamatosan mérgezzük önmagunkat. Kérünk téged, hogy mindezeket te vedd el tőlünk, te bocsásd meg, ahogyan azt ígéred is nekünk, hogy a hátad mögé veted a mi bűneinket, ha őszintén kérjük a te bocsánatodat. Így könyörgünk most azért, hogy Jézus Krisztus érdeméért, az ő haláláért és feltámadásáért vedd el a mi bűneinket, és bocsásd meg, töröld el őket, hogy újra tiszta, szeplőtelen, igaz, megigazult emberként állhassunk meg előtted. Ezért könyörgünk hozzád, közösen is, együtt a Zsoltáros szavával. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Szeretett gyülekezet, bűnvalló imádságunk után most én, mint az én Uramnak elhívott, de méltatlan szolgája, hirdetem ti néktek az ő bűnbocsátó kegyelmét, melyet megad mindazoknak, akik alázatos, bűnbánó szívvel kérik ezt tőle, ahogyan arról az Efészusi levél tanúságot is tesz nekünk, ahol így szól az apostol, kegyelemből van üdvösségetek, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, hogy senki se dicsekedjék. Amen. Szeretett gyülekezet, foglaljuk el most helyünket, és a keresztelőre készülve énekeljük a 329. számú énekünk második verszakát. Szeretett gyülekezet, hallgassátok meg, hogy milyen missziói parancsot adott mennyei dicsőségébe való átmenetele előtt Jézus a tanítványainak, mindez pedig Máté evangélium a 28. fejezetéből olvasom. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. És ehhez pedig szeretném még a keresztelői beszéd, prédikáció alapigéjeként Pál apostolnak a Tituszhoz írott levelének 3. fejezetéből, a 4. verstől a 7. versig tartó szakaszt felolvasni. Így szól innen Isten igéje: de amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője, a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva, reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Amen. A gyülekezet foglal el helyét. Kedves szülők, keresztszülők, kedves gyülekezet, talán felbukkan bennünk az a kérdés, hogy egy ilyen csöpp kisgyermek keresztelőjén, aki alig néhány hetet élt még ezen a bolygón, miért is beszélünk rögtön az újjászületésről? Nem volt elég neki egyszer megszületnie? Miért van szüksége egy nemrég megszületett gyermeknek újjászületésre? És egyáltalán akárki, aki egyszer már megszületett erre a bolygóra, miért fontos az, hogy még egyszer megszülessen? Egyáltalán hogyan születhet még egyszer az ember? Tehetjük fel ezt a kérdést Nikodémussal együtt, aki szintén nem értette ennek a nagyon is mély keresztény gondolatnak a maga biológiai vetületét. Annak azonban, hogy mi itt vagyunk ma, az, hogy ez a kisgyermek itt van most, akit a kereszt szülei és szülei hoztak el, hogy részesüljön a keresztség sákramentumában, az az oka, hogy mi keresztjének meg vagyunk győződve egy olyan alapvető igazságról, amit sokan vitatnak manapság, és pedig ez az, hogy egyetlen ember sem tiszta lappal indul, egyetlen ember sem tiszta lappal születik. Igen, habár a kisgyermekek a szemünkben teljesen ártatlannak, büntelennek tűnnek, legfeljebb az éjszakai álmunkat zavarják meg itt életük elején néhányszor, valójában arról beszél a Szentírás, hogy mi mindannyian úgy születünk, úgy jövünk erre a világra, hogy távol vagyunk Istentől. Sőt, nyugodtan mondhatjuk, hogy emberként erre a világra úgy jövünk, mint egy, és ez tényleg egy kemény üzenet, mint Isten ellen lázadó, vele háborúban álló közösség, az emberi faj, az emberiség egy új tagja. Lázadó, ellenséges, bűnös területen és bűnös állapotban születünk, és sajnos ennek a következményei, ami életünk során, mindannyiunk élete során kézzel foghatóan is látszódni fognak. Majd konkrét cselekedetek formájában, amit majd, hát nem szeretném ezzel a szülőket riogatni, de előbb-utóbb ezzel szembesülni fognak, hogy mindannyiunkban ott van valami, ami nem kellene, hogy ott legyen teremtett állapotunkból kifolyólag. Isten nem úgy teremtett minket, hogy olyanok legyünk, amilyenek vagyunk egyébként. Bűnös, elszakadt, Istennel szemben lázadó emberek. Hogy egy képpel éljek, talán úgy lehet ezt érzékeltetni, és hát tudom, hogy nehéz ez egy frissen most megszületett csecsemő életében a bűnről beszélni. Olyan ez, mint amikor képzeljük magunkat egy háborús szituációban, mondjuk a II. Világháború idejében, amikor megszületik egy csecsemő mondjuk Angliában. Senki sem gondolja, hogy az a csecsemő ugye háborúban áll mondjuk a németekkel, de mégis ellenséges területre született. Mégis ott a másik oldalon született meg, és akárhogy is vesszük, ő bizony születésétől fogva szembe áll azzal a másik közösséggel, akivel éppen az ő népe, nemzete háborút folytat. Valahogy így vagyunk mi is, amikor megszületünk erre a világra, talán személyesen, tudatosan, vállaltan, nem állunk szemben még Istennel, de egy olyan világba születünk, amelyik egy vele szemben ellenséges hatalomnak van alávetve. És éppen ezért, hogyha megértjük ezt az igazságot, és egy kicsit bele rendülünk, és megrendül a szívünk ebben, akkor hangozhat igazi pünkösdi evangéliumként ez a mai ige szakaszunk, amelyik azt mondja, hogy van lehetőség az első születés után egy újjászületésre. Van lehetőség arra, hogy az Istennel való kapcsolatunk helyreálljon, hogy az életünk az igazi, nekiszánt, rendes, helyes kerékvágásába kerüljön, oda, ahova eredetileg is Isten, ami teremtünk, ezt szánta. És hát ez a keresztény hit szerint ez az újjászületés az az igazán izgalmas ebben, hogy nem csak erre a röpke 7-8-9 évtizedre vonatkozik, amit itt ezen a földön élünk, hanem az örök életre nézve születünk újjá. Aki tehát újjászületik, az nem hal meg, nem szakad el Istentől, hanem a feltámadás révén részese lesz az örök életnek, amelyet vele, az ő közvetlen közelségében élhet majd le. Ez tehát a keresztség tétje. Erről szól ez a mai nap ennek a kisgyermeknek, az ő szüleinek és keresztszüleinek. De rögtön ugye az a kérdés, hogy hogyan történik mindez. Hiszen olyan szépen hangzik ez, hogy ebből a háborús helyzetből Isten ki akar minket emelni, és hát tömören, nagyon tömören, szinte zavarba ejtő tömörséggel adja elénk ez a mai ige szakasz mindennek a forgatókönyvét. Azt mondja, hogy Isten jósága, és gyönyörű ez a szó, ember szeretete, abban jelenik meg, hogy nem a mi cselekedeteinkért, hanem az ő irgalmából és kegyelméből üdvözít minket az újjászületés fürdője a keresztség által. Tehát az üdvösségünk, ez a béke kötés a velünk háborúban álló Istennel, ami szükséges az újjászületéshez, ingyen, nem a mi cselekedeteinkből, nem a mi érdemünkből történik, hanem Isten irgalmából, azért, mert Isten szeret minket, mert egész egyszerűen nagy az ember szeretete, és ebben a nagy ember szeretetben már ott van ez a kisgyermek is. Ő rá is gondol, őt is szereti, hiszen az ő szeretete sosem csak ilyen általános, szétfolyó ember szeretet, hanem konkrét és nagyon is személyes szeretet, amiben ott van már ez a kis élet is, az ő neve is fel van írva, ott, mint az ember szeretet tárgyaként. És hát éppenséggel ennek az ember szeretetnek az ingyenességéről szól a keresztség, ugye, hogy egy csecsemőnek, aki még nem is érti talán mindezt, amiről ma itt beszélünk, ami ma történik, neki is nyújtja Isten ezt a béke jobbját, ezt a béke ajánlatot, hogy ő is béküljön meg vele, és érjen véget az életében ez a háborús állapot. Kicsit olyan ez a gyermek keresztség, hogy egy mai divatos képpel éljek, mint valamiféle baba kötvény lelki értelemben, vagy valamiféle előtakarékosság. Ugye nem szeretném üzleti síkra terelni az üdvösségünk kérdését, mert az nem helyes, még képszintjén se, de talán innen értjük meg azt, hogy sokan fáradoznak azért, hogy a gyermeküknek már csecsemőkorban biztosítsák azt az anyagi jólétet, amit majd felnőtt korukban élvezhetnek. Már most néhány hetes korukban gyűjtenek a számlájukra pénzt, és gondoskodnak arról, hogy felnőtt élete könnyebb legyen. Hát valami ilyesmi történik most az ő életében lelki síkon. Csak hogy ezt a mennyei számlát, ezt a mennyei baba kötvényt, ezt a mindenható Isten nyitotta, és tervezte el az ő számára. És ez a furcsa, hogy ő nem apró pici összegeket helyez el erre a számlára hetente, havonta, hanem már most egy elképesztően nagy összeggel nyitotta meg ezt a számlát. Először is eltörölte, ahogyan azt hallhattuk is, minden adósságunkat. Ennek a kicsinek is minden adósságát Krisztusban. És üdvösséget, hatalmas ajándékot adományozott neki. És ez a számla, ez a mennyei babakötvény, hogy maradjunk ennél a kifejezésnél, ez az övé, ez az ő nevére van írva. De a ti felelősségetek, kedves szülők, keresztszülők, és ez hatalmas felelősség, hogy úgy neveljétek és neveltessétek ezt a gyermeket. Hogyha majd felnő, akkor ő maga önként elfogadja ezt a csodálatos ajándékot, éljen vele, engedje, hogy gazdagítsa és teljessé tegye az életét. Mert hány és hány olyan ember van, aki úgy éli le az életét, hogy tudomás sem vesz arról, hogy ezt a csodálatos ajándékot már megkapta. És úgy éli le továbbra is az életét, hogy Istennel ellenséges, háborús viszonyban fejezi azt be. És a felolvasott igeszakaszunk úgy fejeződik, hogy a keresztség megújító fürdőjének az a következménye, hogy az ő kegyelméből megigazulva, reménységünk szerint részesei leszünk az örök életnek. A megigazulásunk az a csodás lehetőség, hogy szépen lassan már ebben az életben is, itt élve lelki értelemben, ebben a háborús övezetben Istennel békét köthetünk. Egyre jobban tudunk ráfigyelni, hagyjuk neki, engedjük, hogy az életünket átalakítsa és formálja lelke által, ahogyan erről ma is majd szó lesz a prédikációban. De ennek az útnak a vége, az az örök élet teljessége. Ez ennek a számlának, ennek a mai lehetőségnek, ma megnyilandó számlának és útnak a kifutása. És milyen nagyszerű lenne, hogyha ez a gyermek részese lenne ennek az örök életnek, annak az örök életnek, amelyet Isten készít el neki, ha bele nőhetne ebbe a kegyelembe, ebbe a csodálatos ajándékba és lehetőségbe, amelyet Isten elkészített az ő számára is. Ezért imádkozunk, ezért könyörgünk, és ezt kívánjuk neki is. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, most kérlek benneteket, hogy gyermekkel gyertek ide az úrasztalához, fogadalomtételre, amelynek a gyülekezet fennállva legyen tanúja. Ide az úrasztala elé bátran, egy kicsit erre felé, de így jó lesz. Kedves szülők, keresztszülők, most Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat arról, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben kívánjátok felnevelni. Feleljetek tehát a következő két kérdésre. Először is így hangzik az első kérdés. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Következő kérdés így hangzik, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten és hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt, intünk titeket, hogy tartsátok meg maradéktalanul, és könyörgünk Isten szent lelkéért, hogy erősítsen és bátorítson titeket mindebben. Most pedig valljuk meg, valljátok meg ti is a gyülekezettel együtt, közösen, ami keresztény hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk ezért a gyermekért és az ő családjáért. Mindenható mennyei Atyánk, hálás a mi szívünk, hogy tanúi lehetünk ennek a nagyszerű eseménynek, hogy köszönhetjük, együtt köszönhetjük meg ennek a gyermeknek az életét, hogy megszülethetett, hogy már most látjuk és tapasztaljuk, hogy nem kisebb, mint te magad, óvod, véded őt, és a te áldásoddal kíséred az ő életét. Azért könyörgünk most, hogy tartsd meg őt, az ő életét a te tenyereden. Őrizd meg őt irgalmaddal, kegyelmeddel, és növeld az ő hitét, add, hogy valóban veled élhesse le az életét, hogy a te kegyelmedet, a te bocsánatodat, a veled való közösséget elfogadja hitáltal. És így könyörgünk az ő szüleiért, keresztszüleiért, családjáért, testvéreiért, hogy őket is őrizd meg, bátorítsd hitben, add, hogy szeretetben tudják körbevenni ezt a gyermeket, Add, hogy a család életén is meglátszódjon a te kegyelmed. És könyörgünk azért, hogy ezt a fogadalmat, amelyet ma itt az ő szülei, keresztszülei tettek, azt maradéktalanul be tudják tartani a te segítségeddel és kegyelmeddel. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg most ezt az imádságot. Amen. Gyermek nevét kérdezem.
Balázs.
Balázs, én téged keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Most lehet megtörölni. A kegyelemnek gazdag Istene cselekedje, hogy ez a kicsin gyermek növekedjen testben és lélekben, hogy meglátszódjon rajta az ő mennyei atyának szeretete és kegyelme. Növekedjen az ő családjának, szüleinek, keresztszüleinek és a mindenható Istennek örömére és dicsőségére. Amen. Most pedig kérlek benneteket, forduljatok meg, hogy a gyülekezet is köszöntsön benneteket, és Isten áldását kérje rátok a 134. Zsoltár eléneklésével. Isten áldja a családot és a gyermek életét. Foglaljunk most helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket énekszóval. Helyünket elfoglalva énekeljük a 372. dicséretünk első három versszakát.
A mi segítségünk jöjjön a mi Urunktól, Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örökkévaló Isten. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint az megszólít bennünket apostolok cselekedeteiről szóló könyv második részéből hangzik az ige, második versétől a 12. versig, alázatos szívvel hallgassuk Isten szavát.
Amikor pedig eljött pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas hangzó zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jöttek, és előttük, amely szétoszlott, és leszállott mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálembe azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor az zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileában valók-e? Akkor hogyan halljuk őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeába és Kappadóciába, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és római jövevények, zsidók, prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, nagy zavarban, kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni?
Válaszoljunk Istennek megszólító szavára, testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, hálás szívvel köszönjük meg neked, Urunk, hogy a lélek csodájával ajándékozol meg bennünket. És köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy az első pünkösd alkalmával, amikor tüzes lángnyelvek perzselve szélzúgásában valami rendkívüli erőt, a te erődet, a belülről fakadó, mindent elsöprő erőt képes volt megmutatni. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy ez az erő ma is ugyanazzal a lélekkel van jelen. És hálás a szívünk, Urunk Istenünk, hogy töltekeződni tudunk ebből a lélekből. És köszönjük neked, hogy a megtöltekezés az ma is ugyanazt az örömöt, ugyanazt a Isten dicséretet, közös nyelven szólást, egy szívvel, egy akarattal való dicséretet jelenti, hogy megtelik az ember, felemeli az életét, és neked odaszánja. Köszönjük, Urunk, ezt az ajándékot, és hálás a szívünk, hogy ma is azzal a szándékkal jöhettünk hozzád, hogy az első pünkösd reménységében lélekkel, tűzzel életek teljenek meg, és a mi életünk a te lelkednek továbbadója, továbbvívője lehessen. Így légy jelen az Isten tisztelet ajándékában, Urunk, így engedd, hogy feltöltekeződjünk egyre mélyebbre, egyre magasabbra, emelkedve hozzád, és így engedd, Urunk Istenünk, hogy megértve a te szent üzenetedet, magunkat megalázva, életünket teljesen odaszánva a te szolgáló gyülekezetednek tagjaivá, részeivé és elkötelezettjeivé lehessünk. Urunk Jézus Krisztus, tölts el bennünket a te szent ígéd és lelked által. Amen. Testvéreim, foglaljunk helyet, és azt látom, hogy bizony kevesen vagyunk itt a gyermektanításban, úgyhogy szerintem 2-3 gyerek, hát jöjjenek? Jó, jöjjenek. Gyertek, gyerekek, ha van bátorságotok, akkor várlak benneteket. Ja, hogy vannak, csak én nem láttam. Na, gyertek, kicsik. fogjuk meg egymás kezét, úgy, és köszönjünk először is egymásnak, ahogy szoktunk a gyülekezetben, áldás békesség. Áldás békesség nektek. A mai alkalom, a mai ünnepi Isten tisztelet a léleknek az ajándékáról szól. És minden pünkösd, minden évben a Szentlélek kitöltekezésének az ünnepe. Bizonyára ti is hallottátok már ezt tanításban is, meg itt az Isten tiszteletben is. Kérdés az, hogy látta-e valaki a Szent Lelket? Láttátok már? Találkoztunk már a Szent Lélekkel? Szembe jött velünk? Kezet fogtunk vele? Nem. Bemutatkozott valaki, hogy én vagyok a Szent Lélek? Nem. És hát tegyük hozzá, mi felnőttek is azzal a gyermeki vágyódással vagyunk sokszor, hogy milyen jó lenne találkozni a lélekkel. De akkor hadd kezdjem másképpen. Látta-e már valaki a szelet? Láttuk? Na mondd, hogy láttad?
Hogy fújtak a levelek.
Kihangosítom itt a gyerekeket. Fújta a szél a leveleket. Tehát igazából nem is a szelet láttuk, akkor kipontosítom az választ, hanem láttuk, ahogy a szél megmozdítja a levelet, és ebből mi arra következtettünk, hogy ott bizony szél zúgott. Hogyan lehet még a szelet látni? Mondjuk rá példát. Ha ide teszek egy hatalmas stóc, az asztalra teszek egy nagy-nagy stóc papírt, és közben kinyitom az ablakot, és
elfújja.
Így van. Tehát azt is érezzük, látjuk, hogy ha kinyitjuk az ablakot, és kint éppen nagy szél van, akkor az összes papír, ami az asztalon van, minden repül. Igen. Hogy lehet még látni? Érezzük, nagyon jó. Hol érezzük? A bőrünkön, igaz? Kimegyünk, és ha nem veszünk föl sapkát az udvaron, akkor bizony a fülünkben süvít a szél, és meg is fázunk adott esetben. Nyilván anya segít nektek, hogy fölvegyétek a sapkát, de ennek nem véletlenszerű célja van, hanem fontos jelentése, hogy nehogy a szél zúgásával a fületeket megsértse. Vagyis a szél az önmagában nem látható, de a hatása, hogy mit tesz, azt pontosan tudjuk és látjuk. Na hát valahogy így van ez a Szentlélek Isten erejével. Nagyon nehéz megmutatni. Mondjál valamit.
Meg még úgy is lehet a szélt látni, amikor belefúj a vízben, és a közben hullámoz, és a közben is lehet látni.
Így van, hullámzik, amikor a vízben felkavarodik a víz.
Amikor vihar van, akkor meg nagyon-nagyon-nagyon.
Nagy hullámok vannak, így van, vihar esetén meg még nagyobb hullámok vannak, tehát hullámot kavar a szél. Na most a lélekről próbáltam most már beszélni, hogy ahogy a szelet nehezen tudjuk látni, vagyis sehogyan nem látjuk, de a hatását érzékeljük, épp ilyen a Szentlélek. Nem látjuk, de a hatását érzékeljük. Például úgy, hogy az Isten tiszteleten, vagy a gyermek tanításon valami lelkileg megváltozik bennünk. Bejöttünk esetleg morcosan, bejöttünk esetleg sértődötten, valami nem úgy sikerült reggel a kezdésnél, ahogy elképzeltétek, és amikor megyünk haza, akkor megnyugszunk. Más emberré leszünk. Vagy lehet, hogy láttatok már hittan tanárnénit, tanárbácsit, lelkészbácsit, lelkésznénit az életetekben, akinek az életén látszik, az életén, ahogy szól hozzátok, ahogy beszél veletek, ahogy játszik veletek, hogy más emberré válik. Na most ilyen a lélek munkája, nem látjuk, de a hatását érzékeljük. Én azt kívánom, hogy a mai Isten tiszteleten, amikor most vissza kellene ülnetek majd a szüleitekhez, éljétek azt át, hogy bejöttetek valamilyen lélekkel, és kimegyünk együtt, megnyugodott, kisimult és örömben gazdag élettel lelkiállapottan. Isten ebben áldjon meg titeket. Áldás, békesség, foglaljatok helyet, nincs most gyermektanítás, anya mellett üljetek. Testvéreknek pedig kérem, hogy a 189. dicsérettel készüljünk az ige hirdetésére. 189. dicséret így kezdődik, e pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében. Thank you. Testvéreim, ez a szent ége, melyet Istennek szent lelke segítségül, hívásával és várásával hirdetni és magyarázni kívánok ma, megvan írva az Efézusi levélben, Pál apostol Efézusi gyülekezethez írott levele 5. részéből olvasom az igét, 18. vers 2. része, amely így hangzik: teljetek meg lélekkel. Foglaljunk helyet. Teljetek meg lélekkel, hangzik az ige, és hangzott a lekciót, hogy a lelki töltekezés, a lélekkel való megerősödés, az bizony a pünkösd áldott ajándéka. És bizony, hadd mondjam el kedves testvéreknek, hogy a világ teremtésétől kezdve milyen rendkívüli erő munkálkodik, az Isten ereje munkálkodik ebben a világban, és nem másért, mint hogy az embert megmentse. És ebben az ívben van benne a teremtés, aztán ebben az ívben van benne a megváltás, a Krisztus személyének, Isten fiúságának ajándéka, és ebben az ívben van nem mellesleg nagyon fontos, jelentős szereppel a pünkösd áldott ünnepe, a lélek kitöltekezésének napja. Vagyis már a Biblia első lapjain jelen van a lélek, Isten lelke lebegett a vizek felett, és ez a lélek van egészen mostanáig jelen, és minden pünkösd, minden ünnepi forgás, minden ünnepi jelentés azt hozza, azt adja, és azt erősíti bennetek, testvéreim, hogy van új élet. Lehet a lélekben megfürödni, lehet újjászületni, lehet a régi életünket eltenni, Isten elé oda tárni, és lehet ebből a megmerítkezett lelki töltekezésből egy másik életet fölvenni. Mondhatnám úgy is, azt üzeni a pünkösd, mindenkinek van még egy lépés az életében. Van még egy lépés az elmúlásig. A Szentlélek jelentése, jelentősége, ahogy az imént mondtam, már az első lapokon a Szentírásban, tehát az Ószövetségben végig folyamatosan jelen van. És aztán van egy rendkívüli csodálatos profécia, Jóél proféciája, amely aztán egészen konkrétan, bár még az Ószövetségben, de konkrétan kijelenti, azt mondja, tiétek lesz az új kezdésnek a lelke. És mindez, amit addig korábban egy közösség, egy választott nép, egy izraeli jelentéssel bíró lelki közösség mondhatott magának lélek által, az egyszeriben egy új korszakváltás jelent, és azt mondja Jóél, tiétek, az egyes emberé, nem a közösségé, nem az elhívott gyülekezeté, hanem az egyes személyé, hogy a lelketeket újjászülje, hogy az életeteket megváltsa, hogy más emberek legyetek. És aztán megy tovább a megváltás íve, testvéreim, és megjelenik valaki, akit úgy hívnak, hogy Keresztelő János, és János nagy erővel hirdeti, prédikálja. Valaki, aki utánam jön, szent lélekkel és tűzzel fog keresztelni. Én még vízzel keresztelek, de valaki jön, aki majd lélek keresztségét adja. És ez a lelki keresztség, testvéreim, már előre mutat valahová, ez pedig nem más, mint az újjászületés, amiről most már sokadjára szó van, az új élet ajándéka, akit valakitől kapjuk, és ez a valaki előre mutatva, íme a tiétek, a Krisztus megváltói ajándéka. És végül eljön maga Krisztus, emberi formát felvéve, odaadja önnön magát, értünk, és mielőtt visszamenne abba a láthatatlan isteni világba, ahonnan eljött, hogy emberi formájában megváltsa bűneinket, eltörölje, és a keresztfára szegezze, testvéreim, azt az ígéretet teszi, hogy elküldöm majd magam helyett a második pártfogót. És ez most már tényleg félreérthetetlenül, konkrétan a tiétek, az egyes emberé, és azt mondja Isten Jézusban, hogy a Szentlélek legmagasabb rendű foka, a megjelenés, az egészen közel jött, mert az ember élet. És azt mondja Jézus, hogy ez a lélek tanít, ez a lélek vezet. A tanítás és a vezetés pedig azt jelenti, testvéreim, hogy megmutatja a lélek az ő tanítása révén, az ő lelki vezetése révén, hogy az a Krisztus, akit megismertünk, az hogyan jelenik meg, és hogyan lesz munkája a mi életünkben. És ez a vezetés, ez a tanítva vezetés, ez egy közösségbe hív bennünket, és ezt a közösséget, tehát újra visszatérünk az egységbe, hogy már nem csak egyedül egy-egy személyként egymástól elszigetelve éljük a lelki életet, hanem itt vagyunk benn ebben a gyülekezetben, mert az a lélek, ami egyenként szólít bennünket, az egy közösségi, egy lelki egységé ölel át minket. Vagyis testvéreim, pünköst igenis azt jelenti, hogy ott akkor Isten jelenléte megváltoztatta annak a hívő közösségnek az életét. Ott voltak az első pünkösd eseményében a tanítványok, és sok-sok ember, ahogy ezt felolvastuk az igében, médek, pártusok, elámíták, és még sok-sok-sok nép, és azok mind közös szívvel, lélekkel, egy akarattal, Isten dicséretben nyilatkoztak meg. Vagyis megjelent a lélek egy csoda kíséretében, egy csoda jelenségében, és ez a csoda tűz, lángnyelvek perzselő akaratát, szél zúgását, láthatatlan és mégis Istennek természetes jelenlétét mutatta meg, és ez az isteni jelenlét ott akkor a személyes hitvallásokat, hiszen ott a tanítványok jelenléte nagyon fontos és meghatározó, akik ismerték Krisztus, akik bizonyságot tettek róla, hogy ezek az emberek mássá lettek, betöltekeztek, magukra vették az életüket, csordultig töltötték meg a Krisztus lelkének ajándékával. És ez a Krisztus lelkének ajándéka egy más, egy életfordulatot, egy más kezdést jelentett. Azt jelentette, hogy megváltozott minden, ami addig korábban bennük valóságos volt. Egyrészt megismerték, ténylegesen megismerték, hogy kicsoda az Isten Jézus Krisztusban. Másrészt ez az Isten ismeret egyfajta alázatra, lelki alázatra indította őket. Hol állok én ehhez az Istenhez képest? Megalázom magamat, bűnt vallok, és közben azt a lelki erőt, amit kaptam, azt fölveszem. És testvérek, tudjátok, mi történt ott abban a csodában? Apostollá lettek az emberek. Küldöttekké lettek. Azok az emberek ott a maguk egyszerűségében, a maguk egyszerű hitvallásában, olyan belső lelki erőt, olyan rendkívüli hatalmat éltek át és éltek meg, ami felhatalmazta őket arra, testvéreim, hogy már csak nem már csupán elszigetelt emberi hitvallással, hanem a szentséggel, Istennek elválasztott lelki közösséggel együtt egy missziót végezzenek. És azok az egyszerű emberek kimentek a világba. És elkezdtek bizonyságot tenni a lélekről. Kezdődött azzal, hogy Péter, az egyszerű halász, olyan tökéletesen meg tudta fogalmazni ott mindenki előtt, hogy mi a Krisztus hite, hogy ma sem tudjuk ezt szebben és jobban elmondani. És a Péter hitvallására ott és akkor a közös akarat, a közös lelki egység egy áldozatot hozott. Egyé váltak az emberek. A nyelveken szólás ajándéka pedig azt jelenti, testvéreim, hogy mindenki ugyanazt értette a bizonyságtételen. Nem kellett magyarázni. Nem kellett külön hosszan elmondani, hogy mit is akartott korábban mondani, hanem értette, volt füle a hallásra, hogy Jézus mondja, akinek van füle a hallásra. És ezzel a hallással, ezzel a belső lelki élettel, testvéreim, szentté váltak. misszió indult el, és ez a misszió, testvéreim, kis-ázsiai gyülekezeteket hozott létre, és a kis-ázsiai gyülekezetek Krisztusban élték az életüket, emberek fordultak Krisztus felé, változott minden, ami bennük volt korábban, és továbbadták a gyermekeiknek, és továbbadták az unokáiknak, és eltelt, testvéreim, 2000 év, és itt ülünk mi most, azzal a szándékkal, hogy amit mi ma kapunk, hogy a lélek túlcsordul az életünkben, hogy a lélek benne van az életünk bizonyosságában, és mi ezt tovább szeretnénk adni. Továbbadjuk a gyermekeinknek, továbbadjuk az unokáinknak, és reménységünk van arra, hogy amikor mi már nem vagyunk, akkor ezekben a padokban akkor is ülnek, mint ahogy már akkor is ültek, amikor mi még meg sem születtünk. És igen, ez az egyház csodája, hogy összeadódik a hit. Összeadódik. Az a lelki feltöltekezés, belső erő, az az életforma, az, kedves testvéreim, gazdaggá tesz minket. Megerősít. És ez nem csak arra elég, hogy a hétköznapokban ad kegyelmet, vagyis erőt, jelenlétet, Krisztusban való megállást, keretet, és ez segít a hétköznapi élet megjárásában, hanem arra is elég, testvéreim, hogy a magamén túl még adjak másnak is. Adjak a másik embernek, a mellettem ülőnek, a rám bízottnak, mindazoknak, akiket Isten éppen úgy néven szólít, mint engem. Azt mondja Pál apostol az efézusi gyülekezetnek, hogy teljetek meg lélekkel. És mondom ezt én ennyi év után, hogy még mindig nem lehet mást mondani, mint hogy teljünk meg Szentlélekkel. És miért mondjuk? Miért nem szűnik meg ez a mondat jelentőséggel bírni ma is, hogy teljetek meg Szentlélekkel? 2000 év óta ugyanezt hirdetjük, lelki pásztorok, apostolok küldöttek. A misszió mindig azt jelenti, teljetek már meg lélekkel. Testvéreim, azért, mert feladatunk van, maga Krisztus mennybe menetele alkalmával azt mondja, legyetek az én tanúim. Legyetek az én tanúim, vagyis egy feladatot bíz ránk. Tegyetek rólam bizonyságot. Mondjátok el rólam az embereknek, hogy én ki vagyok. Ti, akik megértettétek, ti, akik már átéltétek a töltekezést, adjátok tovább. És menjetek ki, mondja tovább Jézus, a föld végső határáig. Menjetek el a világba. Ott akkor Jeruzsálem és Samária volt az a világ, amit már nehezen értek el, Samária vidékét. Ma, testvéreim, vajon hol van az a világ, amit mi már nehezebben érünk el? Vagyis a komfortzónánkon túl van. Áldozatot kell érte hozni. Nem olyan egyértelmű, hogy egy bizonyos helyen, egy bizonyos körben bizonyságot teszek. Kényelmesebb adott esetben hallgatni. Legyetek tanúim, mondja az apostol. Teljetek meg lélekkel. Menjetek ki a világba. És tudjátok, mit mond még az apostol? Miért mondja az efézusiaknak? Mert az első szerelem, a Krisztusban adatott első szerelem ott akkor, abban a gyülekezetben kezdett lanyhulni. És azt mondja az apostol nekik, merítsetek a tiszta forrásból, menjetek oda-vissza arra a helyre, ahol még éreztétek az Isten jelenlétét. És amikor oda újra vissza tudtok menni, és töltekeződni, és megelevenedni, akkor az bizonyára bennetek is életet fog szülni. Az első pünkösd óta mennyi lelki beszéd, mennyi lelki cselekedet, mennyi lelki áldozat, vállalás történt, aminek a része vagyunk, mi is, ti is, hogy itt vagyunk. És ugyanakkor nem lehet megállni. Mégiscsak az a belső tűz perzsel minket, hogy megteltünk, megtelünk, és tovább megyünk. Ennek van egy nagyon ismereti része, testvéreim. Az ember megáll Isten színe előtt, és azt mondja, Uram, kell lesz ehhez te, mert egyedül nem megy. Egyedül nem bírom ezt cipelni. És rá szeretném valakire bízni az életemet. Van ennek egy nagy-nagy önismereti része, amikor az ember kimondja, Uram, rád szeretném bízni az életemet. És akkor az ember elkezd a kijelölt úton, a neki szánt kijelölt úton haladni. Valahogy úgy van ez, testvéreim, mint egyszer egy expedíció alkalmával egy ázsiai hegységben megérkeztek tudósok, és azzal a szándékkal érkeztek, hogy az addig fel nem térképezett hegynek a térképét elkészítsék. Vagyis, hogy megismerjék a teremtett világot. És sokan voltak, és nagy tudás volt a birtokukban, hiszen sok-sok évet kellett ahhoz tanulni, tapasztalni, hogy valaki egy ilyen munkát elkezdjen. Megérkeztek ide a hegységben, és nap-nap után fölmentek a hegyre egy darabig, egy szakaszig, aztán lementek, és a hegylábánál egy tábort ütöttek, és az este pedig a tábortűznél elvégezték annak a munkának az adminisztrációját, vagyis lejegyezték mindazt, amit addig tettek. És esténként pedig nem csak munkával, hanem beszélgetéssel is telt az idő. És olyan jól érezték magukat, hogy egy idő után valaki is csatlakozott hozzájuk, az ott juhokat terelő öreg pásztor. És élvezték egymás társaságát. És beszélgettek. Egyre többet, egyre sok gazdagabbat ismertek meg a hegyből. Az egyik este azt mondta nekik az öreg pásztor, hogy másnap veletek megyek. És az emberek köszönték szépen, azt mondták, ugyan? Hát már több mint egy hete itt vagyunk, hát ismerjük már, hát látjuk, hogy egy-egy szakasz hová vezet. És össze is raktuk már részben a térképet, menni fog ez nekünk. És elindultak reggel, úgy, ahogy ezt máskor is szokták. Csak egyetlen dologgal nem számoltak, hogy leszáll a köd. És testvéreim, azok a tapasztalt, gyakorlott, tudással bíró személyek, akik addig biztonsággal közlekedtek, tájékozódtak a hegyen, vakon, körbe-körbe jártak csupán, és nem találták a lefelé vezető utat. Kétségbeesve, reménytelenül, egyszer meglátva maguk mellett az öreg pásztort, aki úgy ismerte a hegyet, mint a háta közepét, és hazavitte, levezette őket a hegyről. Mindezt azért mondtam el, mert azt érzem sokszor, hogy ez a történet rendkívül hasonlít az ember életéhez. Egyedül majd megoldom. Képes vagyok rá. Megvan a hitem, a tudásom. Adott esetben megosztottam. Összeadódik. És nem számolunk olyan lehetetlen élethelyzetekkel, amivel nap-nap után mégiscsak találkozunk. Testvéreim, van egy pont az ember életében, amikor az Isten megjelenik, és az a kinyilatkoztatott Isten az Úr Jézus Krisztusban leleplezi önmagát, és azt mondja, neked rám van szükséged. És amikor az ember ezt a kinyilatkoztatott Isten fiút végre megérti és megérzi leges legbelül a lelkében, akkor megérti azt is, hogy az a kijelölt út, amennyien jár, az akkor kezd elvezetni a célba. És a találkozás öröme van. Megérkeztem, a helyemen vagyok. Isten vezeti az életemet. Milyen nagyszerű ajándék, hogy nekünk van Istenünk, akiktől kérhetünk iránymutatást. Milyen nagyszerű ajándék, hogy nekünk van Szent Lelkünk, akitől kérhetjük a betöltekezést. Milyen nagyszerű ajándék, testvéreim, hogy ezt a belső erőt ma pünkösd ünnepén is kérhetjük. Hogy megterítettük az Úr asztalát, hisszük és valljuk, hogy találkozás van lélek által Krisztusban. És ez a találkozás küldetést ad, és kérhetünk. Ha őszintén, teljes odaszánással kéritek az Istent, hiszem és vallom, hogy az nem hiába való. Úgy legyen. Amen. Testvéreim, válaszoljunk Istennek szavára, 463. dicséretünket énekeljük első verssel. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Isten élő
Urunk, cselekedd meg, hogy a lélek ereje által felhangozzék szavad a gyülekezetben. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Amen. Hallgassátok meg most, atyám fiai, hogy mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusi gyülekezethez írott első levelében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondotta, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Szeretett gyülekezet, Isten tiszteletünk elején megvallottuk bűneinket, hallottuk Isten kegyelmének, a feloldozásnak az igéit, majd pedig válaszoltunk mindenre hitvalló szívvel, elmondva minden keresztjének közös hitvallását, az apostoli hitvallást. Most, mielőtt még az Úr szent asztalához járulnánk, egyházunk rendjei szokása szerint a következő kérdéseket teszem fel nektek. Feleljetek mindenre, hallható szóval, igaz és őszinte szívvel. Kérdezem tőletek először is, hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus, a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Ígéritek-e végezetül, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, feleljétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Legyen tehát a mi ígéretünk és fogadalmunk őszinte, tiszta és Istennek kedves, fogadjuk az ő kegyelmét és az örök életet, amelyet az ő szent fiának érdeméért ingyen mindannyiunk számára elkészített. Mindezek után pedig testvéreim, miután magunkat illőképpen felkészítettük, járuljunk az Úr szent asztalához, alázatos szívvel és szép renddel, helyünket elfoglalva énekeljük a 272. dicsérettel elkezdődően énekeinket.
Thank you.
Keresztjén testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, itt való őseink is, így éltünk vele Isten kegyelméből ezen a mai napon mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Istennek ezt a kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk most ezért. Mindenható mennyei Atyánk, Szentlélek Isten, köszönjük neked azt a végtelen ajándékot, amelyről hallottunk is, amelyet megtapasztaltunk, amelyet meg is ízleltünk ezen a mai napon, a te lelked jelenlétét. Azt, hogy te olyan végtelen közelségbe akarsz jönni hozzánk, szívünkben akarsz élni, át akarod formálni egész életünket, minden döntésünkben, elhatározásunkban ott akarsz lenni, el akarsz kísérni minket életünk útján. Kérünk téged, Istenünk, hogy engedd nekünk azt, hogy akaratunkat, szándékainkat, céljainkat odaadjuk neked, alárendeljük neked, letegyük a te lábad elé, és tudjunk tényleg a lélek által és a lélek szerint élni. Ezért könyörgünk most, hogy azt a kegyelmet, amelyet átéltünk az úrvacsora alkalmával is, halva és látva a te igédet, azt ne tegyük hiába valóvá a mi életünkön. Hogy tényleg megváltozzon a mi életünk, hogy elinduljunk, tovább haladjunk a megszentelődés útján. És bár tudjuk, hogy a kísértések, a nehézségek, a fájdalmak, a gyásznak a terhei, azok nem fognak szűnni, nem lesznek kevesebbek, de add, hogy erősödjünk abban a hitben, hogy te velünk vagy, még a halál árnyékának völgyén is. Ott is, ahol úgy érezzük, hogy minden ember elhagy már minket. Így könyörgünk most azért, hogy ezen az úton maradj velünk. Maradj ott a gyülekezetünk minden egyes tagjával, akik talán az elmúlt napokban, hetekben vesztették el szeretteiket, akik most nehézségeket hordoznak, akik betegek, akiket elhagytak, akik roskadozva hordozzák most lelkük terheit. Kérünk téged, hogy te légy ott velük, mint őriző pásztor, akinek a vesző és bot a kezében vigasztaló, bátorító eszközül van ott. Így kérünk, hogy maradj gyülekezetünk élén, te legyél a fej, te legyél a pásztor, add, hogy mindannyian téged tudjunk hitben követni. Jézus Krisztusért kérünk, hogy te maradj velünk, a te szent lelked által. Amen. És pedig együtt közösen is mondjuk el a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassuk meg röviden a hirdetéseket. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Pünkösd második napján itt a Budafoki Református templomban is. Kívánjuk, hogy tényleg éljük át egyéni személyes életünkben a lélek kitöltetését, tapasztaljuk meg az ő ajándékait. Csak néhány alkalmunkra szeretném felhívni a testvérek figyelmét. Ezen a héten pénteken 11 órától tartja iskolánk ballagó és ballagását és tanévzáró ünnepségét, amelyre szeretettel várjuk a fenntartó gyülekezet tagjait, presbitereit. Következő héten, vasárnap 10 órától az Isten tisztelet keretén belül lesz a hittanos tanévzáró ünnepségünk, amelyre szintén várjuk a kerületi iskolák református hit és erkölcstan tanos tanulóit. Illetve vasárnap délután tartjuk a kis csoportok találkozóját, amelyről majd Gondnok úr fog hosszabban beszélni. Ezen a mai napon az igét Jónás Piroska testvérünk olvasta, köszönjük az ő szolgálatát. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt héten elhunyt életének 66. esztendejében Ladányinél Sütőtünde iskolánk hosszú éveken, évtizedeken keresztül hűséges szolgálója, igazgató helyettese. Búcsúztatása itt a templomunkban lesz június 21-én 13 órakor. Hordozzuk az elhunyt szeretteit, hozzátartozóit imádságban. Tegnap tartotta esküvőjét templomunkban Potmák Andrea és Ankes Balázs. Innen is Isten áldását kérjük az ő közös életükre. Ahogy annak tanúi is voltunk ezen a mai napon, Isten tiszteletünk keretein belül megkereszteltük Csomor Balást, Csomor Szalai Katalin és Csomor Attila testvérünk gyermekét. Sok örömet és Isten áldását kérjük az egész családra. Hirdetem, hogy 2019-es gyülekezeti táborunkat Berekfürdőn tartjuk július 8 és 13 között. Még mindig lehet jelentkezni, és tényleg bíztatok minden kedves gyülekezeti tagunkat, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. Nagyszerű alkalom ez a hitbeli elmélyülésre, pihenésre, Berekfürdőn a fürdőzésre is, és legfőképpen arra, hogy a gyülekezet tagságával is szorosabb kapcsolatba léphessünk. És szeretettel hívom fel a közös imádkozás lehetőségére a gyülekezet figyelmét. Egyrészt imádkozzunk mezőpaniti és fancsikai testvérgyülekezeteinkért, a határon túli testvéreinkért, azért, hogy mindazokban a kihívásokban, amelyekben ők élnek, meg tudjanak maradni hitvalló keresztényeknek. Másrészt pedig hordozzuk egymást is a lélek által való imádságban, hordozzuk egymást a gyászban, a nehézségekben, terhek hordozásában, illetve a betegségben. Több testvérünk is jelenleg is kórházban fekszik. Imádkozzunk értük együtt, hiszen az igaz ember könyörgésének nagy ereje van.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Továbbra is keresünk óvónőket, még két óvónő hiányzik az oldánkból, úgyhogy kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak érte, és hogyha tudnak megfelelő munkatársakat, akkor ajánlják őket az intézmény és a gyülekezet vezetői figyelmébe. Szeretném fölhívni a figyelmet, hogy pünkösdi ajándéknak is jó ez a CD, amit Borsányi Mártonnak a műszetét tartalmazza. Tehát június 16-án, azaz ránk következő vasárnap 3 órakor kis csoportok találkozója lesz a gyülekezetünkben, itt a gyülekezeti teremben és a körül. Mindenkit várunk, aki már tag valamilyen csoportba, és azokat is, akik még keresik a helyüket a kis közösségek között. Ez egy jó alkalom arra, hogy ne csak a vasárnapi alkalmon és azon a közösségen vegyünk részt, hanem legyen személyesebb kapcsolati lehetőségünk is a gyülekezeten belül. Ugyanez igaz a gyermekekre is a hittantáborok kapcsán, illetve fölhívjuk a figyelmet, hogy idén nem nyertünk a táborokra támogatást, ezért kérünk céladományt, vagy örökbe is lehet fogadni körülbelül 36-40 ezer forint értékbe egy-egy táborozót. Lesz gyülekezeti evezés idén is, 2019. augusztus 10-én, tehát ezt is már kérjük, hogy a naptárba írják be a testvérek, Balla Csabánál, illetve Dávid Andrásnál lehet jelentkezni. Gondolom többen már elvitték a hírlevelet, köszönjük Kavaloni Gyöngyi szerkesztő és a szerzők munkáját. Hirdetjük az adakozást a mezőpaniti testvérgyülekezetünk építkezésének a javára. Hát láthattuk az utolsó fotó, ami jött a Határtalanul program keretében, ugye elmentek a hetedikesek megnézni a panitiakat is, és hát az utolsó fotón az volt látható, hogy áll a torony, és minden más le van bontva, de már annak is a alapozása ki lett öntve, úgyhogy reméljük, hogy húzzák szépen föl a falakat. És természetesen ugyanígy ajánljuk a kárpátaljai testvéreink javára a támogatást a testvérek figyelmébe. Ugye, ha hallgatjuk a híreket, akkor lehet látni azt is, hogy újraindult a kényszersorozás ott. Gondoljunk szeretettel ő rájuk, mint azokra, akik ott nehézséget szenvednek. Köszönöm szépen.
Kedves testvérek, ünnepi Isten tiszteletünk végéhez értünk. Énekeljük először záró énekünket, majd pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és utána pedig fennállva fogadjuk Isten áldását. Záró énekünk a 463. már megkezdett énekünk második, harmadik és negyedik versszaka. Fogadjuk Isten áldását. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és bizonyságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítéjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben. És mi ismerjük, és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Amen. Áldás, békesség, áldott pünkösdi ünnepet kívánunk mindannyiunknak.